a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Még ha nehéz is lesz a béketeremtés, az ukrajnai rendezési terv komoly reménysugarat jelent, ezért a kormány már is azon dolgozik, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb a háború lezárását követő új világgazdasági korszakra, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával Szergej Lavrovval egyeztetett. Szijjártó Péter rámutatott, a szankciók már épp eleget ártottak, különösképpen Európának, ezért itt lenne az ideje megszabadulni tőlük. Kitért arra, hogy megkezdték a török áramlat működtetésért felelős vállalat Hollandiából Magyarországra költöztetését, hogy biztosítsák a gázvezeték zavartalan üzemelését. Gyorsabban haladnak a tervezetnél a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai, közölte a tárcvezető, hozzátéve, hogy így már jövő héten elkezdik a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását. A Magyar-Orosz Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén vett részt Moszkvában Szijjártó Péter ezután nyilatkozott. Összesen 240 magyar-orosz vállalatközi tárgyalásra kerül sor a program keretében. Magyarország és Oroszország gazdasági és energetikai együttműködését mi mindig is a józan észre alapoztuk, jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy erről az útról semmilyen nyomás ellenére sem térünk le. Donald Trump elmondta, hogy nem ajánlott fel pénzügyi mentővet Orbán Viktornak, nyilatkozta az amerikai elnök a brüsszeli Politico újságnak. A cikk után a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, az írásban említett 20 milliárd dollárról szóló üzletről valóban nem született megállapodás, de nem is állított ilyet senki. Szijjártó Péter beszámolója szerint azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdenek egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet, erről volt szó eddig is. Egy devizacsere megállapodást, úgynevezett swap line-t kötöttek, ezt a Telex is megírta. A Magyar Nemzeti Bank devizát, amerikai dollárt kaphat majd az alaptól, cserébe forintot biztosít fedezetként, ez elsősorban a forintárfolyamat erősíti, ha bizonyos helyzetekben szükséges. 30 év után járt újra paraguayi elnök Santiago Pena Magyarországon, fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európában háborús készültség van, de a világ jelentős része együttműködést szeretne, tette hozzá a miniszterelnök. Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva csak 0,6%-kal. Októberhez viszonyítva átlagosan 1%-kal voltak magasabbak az árak. A minimálbérrel együtt a családtámogatások egy jelentős része is növekszik január 1-től, hívta fel a figyelmet a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia ismertette például, hogy a GYED összege havi bruttó 451 ezer forintra emelkedik, ez a támogatás mintegy 100 ezer családot érint. Három embert őrizetbe vettek a Szőlő utcai ügyben, miután a hatóságok nagy erőkkel folytatták az eljárási cselekményeket, közölte a budapesti regionális nyomozóügyészség. A központi nyomozó főügyészség felhívta a figyelmet arra, hogy az ügyben a fejleményekről továbbra is kizárólag közlemények útján tájékoztatják a nyilvánosságot. Köhögés és hányinger miatt 37 gyereket és két felnőttet kellett kórházba szállítani a nagykanizsai Kőrösi iskolából, közölt az MT megkeresésére Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője. A katasztrófavédelmi labor helyszíni mérései semmilyen mérgező anyag jelenlétét nem tudták kimutatni. Lesz elegendő magyar hal minden család asztalára, az emberek idén is a tavalyi áron juthatnak hozzá, közölt az agrárminiszter. A Kapj rá népszerűsítő kampány részeként Nagy István ismertette, a 26 ezer hektárnyi tófelületből kiváló minőségű magyar hal származik, a tógazdaságok több mint 22 ezer tonna halat termeltek az elmúlt évben, ami éves összevetésben 16%-ot meghaladó bővülés. Emlékeztetett, az ágazat szereplői úgy döntöttek, akár exportjuk kárára is itthon tartják a halat, azért, hogy a belföldi igényeket maximálisan ki tudják elégíteni, így megköszönte a felelős gondolkodást. Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója mozgalom elnökét Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, és ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett. Litvánia rendkívüli állapotot hirdetett, miután a Fehér Oroszország felől érkező csempészballonok ismét megzavarták a légi közlekedést, számolt be a Reuters hírügynökség. Emiatt többször lezárták a főváros Vilnius repülőterét. A litván kormány szerint cigarettacsempészek használják a léggömböket. Végül az időjárásról: folytatódik a borult, ködös idő, szitálással, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnás. Keddi adásunk tartalmából: XIV. Leó pápa fogadta Zelenszkij elnököt Castel Gandolfóban. Folytassák a párbeszédet az igazságos békéért. A Szent Atya imája a spanyol téri szeplőtelen fogantatás szobornál. Segíts minket igenné lenni. Leó pápa köszöntése a szegényeknek tartott vatikáni koncertművészeihez. A szegényekben az Úr továbbra is szól hozzánk. Nem lehetséges a nők diakónussá szentelése, bár a döntés még nem végleges, mondta ki a Petrocchi Bizottság. Leó pápa fogadta Zelenszkij elnököt Castel Gandolfóban. Folytassák a párbeszédet az igazságos békéért. Kedden délelőtt fogadta audiencián 14. Leó pápa a Barberini villában az ukrán elnököt. A megbeszélések során a pápa erőteljes reményét fejezte ki azért, hogy a folyamatban lévő diplomáciai tárgyalások elhozzák a békét, valamint szó volt a hadifoglyok kérdéséről és az ukrán gyermekek hazatéréséről. Volodymyr Zelenszkij egy ukrán kézműves Betlehemet ajándékozott a Szentatyának. A Szentszék sajtóközpontja arról tájékoztat, hogy december 9-én délelőtt 14. Leó pápa Castel Gandolfói rezidenciáján magánkihallgatáson fogadta Volodymyr Zelenszkijt, Ukrajna elnökét. A CVS megbeszélésen az ukrajnai háborúra koncentráltak, amivel kapcsolatban a Szentatya ismét hangsúlyozta: folytatni kell a párbeszédet. A pápa újból nyomatékosan annak a reményének adott hangot, hogy a folyamatban lévő diplomáciai kezdeményezések elvezethetnek egy igazságos és tartós békéhez. Ezen kívül utaltak a hadifoglyok kérdésére, valamint arra, hogy biztosítani kell az ukrán gyermekek hazatérését családjukhoz, zárul a találkozóról kiadott szentszéki közlemény.
Leó pápa imája a spanyol téri szeplőtelen fogantatás szobornál. Segíts minket igenné lenni. A Szent Atya a december 8-án, hétfőn délután 4 órakor tartott szertartás keretében megkoszorúzta a spanyol téren álló, magas oszlopra helyezett szeplőtelen fogantatás szobrát. 30 ezer lelkes hívő jelenlétében a pápa azért imádkozott, hogy a jubileumi remény virágozzon Rómában és a föld minden sarkában, és reményét fejezte ki, hogy a szent kapuk jubileumi megnyilása után megnyílnak az otthonoknak és a béke oázisainak kapui, ahol erőszakmentességre, megbékélésre nevelnek. A Tiberis felől a híres bevásárló utcán a Via Condottin érkezett a Szentatya a spanyol tér felé, de útközben megállt, hogy áldást adjon az árusok és vevők sokaságára. Soha nem látott számban gyűltek össze hívek a hétfői olaszországi munkaszüneti ünnepnapon. Leó pápa a szobor tövénél megáldotta azt a virágkoszorút, amelyet most is csúzoltól emeltek a 12 méter magas korintusi oszlop tetején álló szepültelen fogantatás Szűz Mária bronzszobor jobb karjára, majd a Szentatya következő imával köszöntötte a Szent Szűzet.
Ave Maria, regleti piena di grazia.
Üdvözlégy Mária, örvendez kegyelemmel teljes. Azzal a kegyelemmel, amely gyengít fényként ragyogtatja fel azokat, akiken Isten jelenléte felcsillan. A titok kezdettől fogva körül ölelt téged, anyád mélyétől fogva nagy dolgokat művel benned, amelyek hamarosan hozzájárulásot kérték, azt az igent, amely sok további igenre ihletett. Te szeplőtelen, hívő nép anyja, áttetsző fényed örök fénnyel világítja meg Rómát, jártad illatosítja az utcáit, jobban, mint a virágok, amelyeket ma felajánlunk neked. Sok zarándok a világ minden tájáról, ó szeplőtelen, bejárta már a város utcáit a történelem során, és ebben a jubileumi évben is. Egy megpróbált, néha összetört emberiség, alázatos, mint a föld, amelyből Isten formálta, és amire életadó lelke szüntelenül ráfúj.
Guardo Maria a tanti figli e figlie nei quali non si è spenta la speranza.
Tekints, ó Mária, a sok fiúra és lányra, kikben nem hunyt ki a remény. Hadd hajtsunk ki bennük, amit fiad bennük elvetett. Ő az élő ige, aki mindnyájukban tovább növekedni akar, hogy testet, arcot és hangot öltsön. Hadd virágozzék a jubileum reménye Rómában és a föld minden sarkában, a remény egy új világban, amelyet Isten készít, és amelynek te vagy ó szűz, bimbója és hajnala. A szent kapuk után most nyíljanak más kapuk is, otthonok és a béke oázisai, ahol újra virágozzék méltóság, neveljenek erőszakmentességre, és tanítsák a megbékélés művészetét. Jöjjön el Isten országa, egy olyan újdonság, amit annyira reméltél, és amelyre teljesen megnyíltál, mint gyermek, mint fiatalasszony, és mint születő egyházanyja. Szítsál új ráírzéseket Róma útján járó egyházában és a részegyházakban, amelyek minden helyzetben összegyűjtik kortársaink, különösen a szegények, és mindazok örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, akik szenvednek.
Il battesimo generi ancora uomini e donne santi e immacolati.
Szüljön ma is a keresztség szent és szeplőtelen férfiakat és nőket, akiknek hivatása, hogy Krisztus testének élő tagjaivá legyenek, olyan testé, amely cselekszik, vigasztal, kiengesztel és átalakítja a földi várost, amelyben Isten városa készül. Járj közben értünk, akik megküzdünk a változásokkal, amik felkészületlenül és erőtlenül találnak ránk. Szíts álmokat, látomásokat és bátorságot, te, aki mindennél jobban tudod, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, de azt is tudod, hogy Isten semmit sem tesz egyedül, nélkülünk. Indíts útra minket sietve, miként egykor te szaporáztad lépteidet. Unokanénéd Erzsébet felé, azzal a félelemmel, amellyel számizötté és zarándokká lettél. Hogy áldott légy, igen, az összes asszony között, te, fiad első tanítványa és Isten anyja velünk. Segíts, hogy mindig az az egyház legyünk az emberekkel és az emberek között, kovász az emberiség tésztájában, amely igazságosságért és reményért kiállt. Szeplőtelen, végtelen szépségű asszony, gondoskodj erről a városról, erről az emberiségről. ajánd őt Jézushoz, vidd őt Jézushoz, mutasd be őt Jézusnak. Zárult Leó pápa imája a spanyoltéri szepültelen szűz szobornál. A mostani 2025-ös évben is, amelyet háborúk és válságok sora tesz próbára, úgyból megtörtént a pápák hagyományos szertartása, amelynek keretében virágot helyeznek a szobor tövéhez, koszorút a szűzanya karjára, majd a regnáló pápa verses imában kéri a szeplőtelen szűz közbenjárását Róma városa számára, és így az ünnep, mint egy megpecsételi a polgármester képviselte urcnak és a város püspökének a kapcsolatát. 14. Leó pápa tovább folytatja a 23. János pápa által 1958-ban elkezdett és azóta soha meg nem szakadt hagyományt, amelyet még a világjárvány sem tört meg, hiszen Ferenc pápa bátran úgy döntött, hogy magánjelleggel, kora reggel végzi el a december 8-i tiszteletadást a Luigi Poletti építész és Giuseppe Ubici szobrász által a szeplőtelen fogantatás dugmájának tiszteletére alkotott Szűz Mária emlékműnél.
Leó pápa a művészekhez. A szegényekben az Úr továbbra is szól hozzánk. 14. Leó pápa pinteken találkozott a 6. alkalommal megszervezett vatikáni karácsonyi koncert a szegényekkel rendezvény szervezőivel és a fellépő művészekkel. A kezdeményezést Ferenc pápa indította el. Leó pápa a gyönyörű hagyománynak nevezte a koncertet, amikor az egyház karácsonyra készül. Emlékeztetett Szent Pál Krisztusról mondott szavaira. Aki értetek szegényé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Megállapította, hogy a megtestesülés az Atyaisten mindannyiunk iránti szeretetének kinyilatkoztatása. A pápa 16. Benedek Deus Caritas Est kezdetű enciklikáját is idézte. Ez az isteni cselekedet most drámai formát ölt, amikor Jézus Krisztusban maga Isten keresi az eltévedt bárányokat, a szenvedő és elveszett emberiséget. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a koncert nem pusztán zenei esemény vagy filantróp cselekedet. Idézte Máté evangéliumát: amit e legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. És hozzátette saját dilexite kezdetű apostoli buzdításából: ez nem pusztán emberi jóság, hanem kinyilatkoztatás. A szegényekben továbbra is szól hozzánk. Az emberi méltóság nem a javaktól függ, nem a javaink vagy a tulajdonaink vagyunk, hanem Isten által szeretett gyermekek. Ezért a koncerten elsőbséget adnak a legtörékenyebb testvéreknek. A zenéről elmélkedve Leó pápa felidézte, hogy a liturgikus ének a lélek felemelkedésére szolgál, és Szent Ágostont idézte: énekelnetek kell neki, jól énekeljetek testvérek. És humorosan megjegyezte a művészeknek: kérlek, énekeljetek jól holnap. A zene a szeretet egyik formája lehet, egy via pulcritudinis, amely Istenhez vezet. A pápa köszönetet mondott Baldo Reina bíboros vikáriusnak, Marco Frizina prelátusnak, a Római Egyházmegye kórusának, a zenekarnak, a Nova Opera alapítványnak, Serena Autierinek, Michael Bublé kanadai művésznek és zenekarának, valamint minden énekesnek, zenésznek és partnernek, akik támogatták a rendezvényt.
Nem lehetséges a nők diakónussá szentelése, bár a döntés még nem végleges. Közzétették a Petrucchi bíboros által vezetett bizottság jelentését. Kizárják a nők diakónussá szentelésének lehetőségét, mint a pappá szentelés egyik fokozatát, még ha jelenleg nem is lehet végleges döntést hozni úgy, mint a pappá szentelés kérdésében. Támogatják viszont új szolgálati formák létrehozását, amivel erősítik a férfiak és nők közötti együttműködést. A történelmi kutatások és teológiai vizsgálatok jelenlegi állása, figyelembe véve azok kölcsönös összefüggéseit, kizárja annak lehetőségét, hogy előrelépjünk a nők diakónussá szentelésének irányába, az egyházi rend egyik fokozataként értelmezve azt. A Szentírás, az egyházi hagyomány és tanítóhivatal fényében ez egy határozott értékelés, jól lehet nem ad lehetőséget arra, hogy végleges ítéletet fogalmazzunk meg, mint a pappá szentelés kérdésében. Ezzel az eredménnyel zárult a második bizottság munkája, amelyet Giuseppe Petrocchi bíboros nyugalmazott L'Aquilai érsek vezetett és zárt le idén februárban Ferenc pápa megbízásából, hogy megvizsgálják a nők diakónussá szentelésének lehetőségét. A 7 oldalas jelentést a bíboros szeptember 18-án elküldte 14. Leó pápának, most pedig a Szentatya kérésére nyilvánosságra hozták. A bizottság 2021-ben az első ülésen megállapította, hogy az egyház különböző időkben, helyeken és formákban elismerte a nőknek tulajdonított diakónusi címet. Ugyanakkor annak nem tulajdonított egyértelmű jelentést. A teológiai vizsgálat 2021-ben egybehangzóan megállapította, hogy a diakonátus módszeres tanulmányozása az egyházi rend teológiájának keretében kérdésessé teszi, hogy összeegyeztethető-e a nők diakónussá szentelése a papi szolgálatra vonatkozó katolikus tanítással. Egybehangzóan és támogatóan nyilatkozott a bizottság arról, hogy új szolgálati formákat létesítsenek, melyek hozzájárulhatnak a nők és férfiak közötti együttműködéshez. 2022. júliusában a második munkaülésen a bizottság 7 támogató és 1 ellenszavazattal jóváhagyta a cikk elején idézett nyilatkozatot, ami kizárja a nők diakónussá szenteléséhez vezető folyamat lehetőségét, mint az egyházi rend szentségének fokát, anélkül, hogy végleges ítéletet mondan erről. Végül pedig a legutóbbi ülésen, idén februárban, miután a szinódus útmutatása szerint bárki elküldhette ezzel kapcsolatban az észrevételeit, a bizottság megvizsgálta az összes beérkezett anyagot. Bár sok észrevétel érkezett, csupán 22 személy, illetve csoport részéről, akik csak néhány országot képviselnek. Ebből következően jól lehet, tekintélyes anyag gyűlt össze, és egyes esetekben ügyesen érveltek, nem lehet úgy tekinteni rá, mint a szinódus hangjára, még kevésbé, mint Isten népe egészére. A jelentésben összefoglalják a támogató és ellenző érveket. A támogatók azt állítják, hogy a katolikus és ortodox hagyomány, mely csak a férfiaknak tartja fenn a diakónussá szentelést, de a pappá és püspökké szentelést is, úgy tűnik, hogy ellene mond az Isten képére teremtett férfi és női egyenlőségnek, a nemeket megillető egyenlő méltóságnak, mely erre a bibliai tényre alapul. Ellene mond a hitvallásnak is, miszerint nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan egyek vagytok Jézus Krisztusban. Ellene mond a társadalmi fejlődésnek, ami egyenlő hozzáférést irányoz elő mindkét nemnek, valamennyi intézményes és operatív funkcióban. Az ellenzők között a következő tézist fogalmazták meg. Krisztus férfiassága, tehát mindazok férfiassága, akiket felszentelnek, nem véletlenszerű, hanem a szentségi identitás szerves része, megőrizve a Krisztusban való üdvösség isteni rendjét. Megváltoztatni ezt a valóságot nem csupán a szolgálat kiigazítása lenne, hanem szakítana az üdvösség házasság szimbolikájával. Ezt a bekezdést szavazásra bocsátották. 5 támogatták, 5 pedig ellenezték. 9 támogató és 1 ellenszavazattal úgy határoztak, hogy ki kell bővíteni a nők hozzáférését a közösségi szolgálati formákhoz, ezzel biztosítva a megkereszteltek, különösen a nők diakóniájának megfelelő egyházi elismerését. Ez az elismerés prófétai jel lesz, főleg ott, ahol a nőket még mindig hátrányos nemi megkülönböztetés éri. Végkövetkeztetésében Petrocchi bíboros aláhúzza, hogy intenzív dialektika áll fenn 2 teológiai irányzat között. Az első kijelenti, hogy a diakónus szentelés a szolgálatra és nem a papságra vonatkozik. Ez a tényező megnyitná az utat a diakonisszák, a női diakónusok szentelése előtt. A másik teológiai irányzat ragaszkodik az egyházi rend szentségének egységéhez, valamint az azt alkotó 3 fokozat házasság szimbolikájához. rámutat továbbá arra, hogy ha jóvá hagynák a nők felvételét a szent rend első fokozatába, akkor nem lehetne megmagyarázni, miért zárják ki őket a többiből. Petrocki bíboros szerint ezért elengedhetetlen, hogy tovább folytassák a tanulmányozást. Szigorú és kibővített kritikai vizsgálatot folytassanak magáról a diakonátusról, vagyis annak szentségi identitásáról és egyházi küldetéséről, tisztázva bizonyos szerkezeti és lelkipásztori kérdéseket, melyeket jelenleg még nem tisztáztak teljesen. Ezen felül pedig vannak olyan földrészek, ahol a diakónusi szolgálat szinte egyáltalán nem létezik, máshol pedig aktívan működik, gyakran a világiak vagy a liturgián szolgálók szerepével megegyezően. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus követéséről és Péter meghívásáról.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Harsanva szóló hang kiált, szétoszlat már minden homályt. Elűzi messze álmaink, az égből Krisztus fénye int. Serkenjen már a szennyesen, kábultan alvó értelem. Új csillag fénylik odafenn, hogy minden átkot elvegyen. A bárányt küldi már az ég, leróni adósságaink. Mindnyájan bűnbocsánatért kiáltozzunk könnyek között, hogy majd, ha fénye újra gyúl, s a földre félelem borul, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. Atyának dicséret legyen, és gyermekének győzelem, s a boldog lángot ővelük, örökre áldja énekünk. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon el fogunk indulni keresztelő Szent Jánossal együtt Jézus követésére, de ugye tudjuk azt, hogy ha valahová elindulunk, akkor általában bizonyos dolgokat be kell zárni, más dolgokat, tárgyakat, eszközöket pedig ki kell nyitni. Bármilyen feladathoz indulsz, megelőzi egy ilyen cselekedet, hogy zárni kell, vagy nyitni kell valamit. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy nektek mihez van kulcsotok, hová van bejárásotok?
A naplomhoz van kulcsom.
A házhoz, a kapuhoz is van kulcs, és az ajtóhoz.
Neked ez mind van? Saját kulcsod?
Igen.
Tiffany?
Nekem is ugyanúgy a házhoz, a kapuhoz, garázshoz is van.
Hát nekem a kulcsokkal meg kell vallani, hogy vannak gondjaim, hogy sokszor a kulcsokat elfelejtem, hogy hova teszem, és akkor nyilván ez megnehezíti az elindulást is, meg azt, hogy nekem vannak gondjaim így a bejutásokkal, a kulcsokkal, mégpedig az, hogy néha azt is elfelejtem, hogy melyik zsebembe tettem a kulcsot, vagy éppen hol van a táskámba, úgyhogy nekem fejlődnöm kell ezen a téren, hogy bejutásom legyen. Óriási nagy bizalom egyébként, hogy az iskolához is van kulcsom, vagy tudok egy kódot, amivel csak én tudom ezt a kódot, amivel be lehet jutni az iskolába, vagy a templomhoz a bejutást is tudom biztosítani. Ez egy óriási felelősség nekem, hogy rám van bízva, és be tudok jutni a templomba. Nem tudom, hogy van-e nektek ezzel kapcsolatban tapasztalatotok, hogy mikor kaptátok meg a kulcsot, hogy éreztétek azt, hogy most már végre van kulcsom a lakáshoz, a kapuhoz, hogy anyáik megbíznak bennem, vagy hogy ez mikorra jött el ez a pillanat, vagy hogyan történt?
Nekem 5. végén, mikor már anyáik megengedték, hogy egyszer vagy kétszer, ha nincs ott a kisebbik tesóm, és magamba jöjjek haza, akkor csináltattak nekem is anyáik egyet.
Hogy érezted magad, ahogy lett kulcsod?
Nagyobb lettem, és ma én is jöhetek magamba haza.
Amikor egy új ember érkezik egy közösségbe, például az osztályba, új barátságok is születhetnek. A jövevény körül akár egy kisebb kör alakulhat ki, apránként megváltozhatnak a korábbi viszonyok. Ha újonnan érkező jószívű és kedves, akkor az az átalakulás nagyon-nagyon könnyű, és akár jót is tehet mindenkinek. Tehát ha egy olyan gyermek jön az osztályba, akkor észre se veszed, hogy ő új, hiszen kivirul körülötte minden, abszolút könnyen beilleszkedik a közösségbe. Volt-e már ilyen, amikor új gyerek jött az osztályba, és azt megszerettétek gyorsan?
Igen, ebben az évben már nem volt C, hanem a C-t áttették az A-ba és a B-be külön, szétosztottak, és már az A így teljesen egybe van, és olyan, mintha már régen is azok a C-sek ott lettek volna az osztályunkba.
Ezt jó hallani. Keresztelő Szent János, miután a pusztában kiállta a kísértés próbáját, Jézus az otthonába, Názáretbe ment, elment a zsinagógába, és ott felolvasott az Isten tiszteleten egy szép részletet Izajás próféta könyvéből. Melyik volt ez az idézet, amit felolvasott Jézus?
Az Úr lelke van rajtam, ezért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Olyan volt ez a szakasz, mint egy névjegykártya, ami bemutatja a tulajdonosát. Mit is mondott el Jézusról?
Azt fejezte ki, hogy Jézus az Isten felkentje. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az a küldetés, hogy megszabadítsa az embereket a rabságból.
Kicsoda ő? Mit mondanánk róla a névjegykártyán?
Ő tehát a Messiás, a Krisztus, a megváltó, szabadító.
A názáretiek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, hiszen gyermekkora óta ismerték Jézust, és nem tudták elhinni, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Hogyan reagáltak erre?
Olyan nagy haragra gerjedtek, hogy le akarták vetni a názáreti hegyről, de ő áthaladt köztük és eltávozott.
Ettől kezdve Jézus a környéken, Galilea vidékén vándorolt. Hol volt az ő fő hadiszállása?
A Genezáreti tó partján fekvő Kafarnumban volt.
Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.
Mi volt az evangélium, Tiffany, amit Jézus hirdetni kezdett? Mi volt az az üzenet, amit el akart juttatni az emberekhez?
Már az Ószövetség beszélt Isten országáról, a kifejezés nem intézményt, s nem határok között fekvő földi álmot jelent. Isten országa ott van, ahol megteszik az Úr akaratát.
Milyen tulajdonságai vannak még Jézusnak?
Aki engedelmes, követi őt. Isten országához tartozik, aki fellázad ellene, azt kizárja magát onnan. Amikor jó és rossz között döntünk, tulajdonképpen arról határozunk, hogy Isten országában akarunk-e lenni, vagy sem.
Ez az üzenet az evangélium, ami magyarul mit jelent?
Örömhír.
Mi itt az örömhír?
Az, hogy Isten közel jött hozzánk, nem hagyott magunkra. Meg akar szabadítani minden embert, engem is, mindannyiunkat, és szeretetből felajánlja nekünk, hogy legyünk egy család, egy csapat, ugyanannak az egyetlen boldog országnak a polgárai.
Így van. Így tartozunk mi Krisztushoz, és így fogunk üdvözülni majd, amikor újra eljön. Jézus azt mondta az embereknek, azt hirdette, hogy térjenek meg. És volt egy mondat, amivel elkezdte a tanítását, itt a zsinagógában.
Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumokban.
Mit jelent ez?
Vagyis elérkezett az Isten országa.
Miről kell döntenem? Döntenem kell arról, hogy beléphetek-e, vagy sem. Ha igen, akkor hogyan történik majd a változás az életemben, Miri?
Ha igen, akkor meg kell változtatnotok az életmódotokat, törekednetek kell a jóra, kerülnötök kell a rosszat.
Készen álltok erre?
Ha igen, akkor szakítsatok rossz szokásaitoktól, és változzatok meg. Legyetek jobb emberek, azaz térjetek meg.
Veszélyek közt támasztom. benned bízom én.
Hogyan tudnánk még jobban elmagyarázni, hogy mit jelent a megtérés? Szerintetek kin látszik az, melyik gyermeken az osztályba vagy az iskolába, hogy ő megértette Krisztusnak az üzenetét, a felszólítását, valóban az evangéliumhoz akar hűséges lenni, és hogyan tud ő arra törekedni, hogy elkerülje a rosszat, és hogy a jót képviselje. Miben nyilvánul ez meg?
Nem beszél csúnyát Istenről elsőnek, az osztálytársaihoz próbál jobb lenni.
Jókat mondasz, mert valóban így van. Tehát az, aki valóban meg van térve, arról mi sugárzik, szerinted, Clarissa? A rossz indulat, a gyűlölet? Önző, hogy csak saját magával foglalkozik? Mi sugárzuk egy olyan emberből, aki megértette azt, amit Krisztus üzen?
Kedves, jó szívű,
barátkozó.
Nem csak magával törődik, hanem másokkal is, és nem akar másnak rosszat.
Mindenkivel játszik.
Nem közösít ki senkit.
És körülötte milyen érzés lenni? Távolodnak tőle az emberek, irtóznak, hogy 5 percet vele kelljen lenni, vagy szeretnek a társaságába lenni az ilyen embernek?
Szeretnek körülötte lenni, vele játszani, és boldogak vele.
Van-e ilyen az iskolába, hogy valaki, akivel most ezeket a tulajdonságok alapján rá lehet ismerni, hogy ilyen a ti számotokra?
Igen, vannak sokan.
Ez nagyon jó hír. Csak azt hisz igazán az evangéliumba gyerekek, aki kész erre a lépésre. Tehát nem elég csak sokat tanulni Jézusról, hanem sokkal fontosabb, hogy tanuljunk Jézustól azt is, hogy hogyan alakítsuk át az életünket az ő példája szerint. Jézus az útja során nagyon sok emberrel találkozott, férfiakkal, nőkkel, idősekkel és fiatalokkal, a legkülönbözőbb csoportokból tartozó emberekkel. Mindegyiküknek igyekezett átadni egy üzenetet, mindenkit meghívott arra, hogy változtassák meg az életüket és kövessék őt. Véleményetek szerint mindenki elfogadta Jézusnak a meghívását?
Nem. Nem mindenki volt kész arra, hogy felkerekedjen és megváltozzon. Voltak, akik féltek elhagyni az otthonukat, másokat a családi kötelékei nem engedtek, egyesek a vagyonukat féltették, mások nem mertek elindulni az ismeretlenbe, a bizonytalanba.
Jézus nem keserítették el ezek a kudarcok, továbbra is bízott az emberekben, és nyitott szívvel hívta, szólította meg őket. Kafarnaum városa a genezáreti tópartján épült. Clarissa, mivel foglalkoztak ott az emberek?
Az ott lévő emberek közül sokan foglalkoztak halászattal. Ez kemény munka volt. Éjszaka kora hajnalban kint voltak a vizen. Mire a nap felkelt, s elkezdett melegedni az idő, már kivonták a csónakokat a partra. A friss árut gyorsan el kellett adni a piacon, nehogy megromoljon. A hálót is meg kellett tisztítani, bizony kemény fizikai munka volt ez.
Volt a halászok között egy Simon nevű férfi, András bátyja. András keresztelő János tanítványa volt, és korábban már találkozott Jézussal. El is ment Jézus otthonába, hogy barátjával, a későbbi János apostollal beszélgessenek a mesterrel. Másnap reggel, lelkendezve mesélte bátyjának, megtaláltuk a messiást. Nézzük meg, gyerekek, hogy milyen tulajdonságai voltak Simonnak, András bátyjának.
Simon szenvedélyes férfi volt. Rögtön lángra lobbant a szíve, hiszen ő is egész életében a messiás érkezésére várt.
Nem is tétovázott, hiszen hallottátok, azonnal elindult Jézushoz, amikor felismerte, hogy ő az a messiás, akit már évezredek óta vár a választott nép, és a saját szemével akarta látni őt. Bizonyára bennetek is volt már olyan érzés, hogy valaki, aki már ilyen nagy sztár volt a ti szempontotokból, hogy akartatok vele találkozni, és nem bántátok azt, hogy hány óra hosszát kell rá várni, nem bántátok azt, hogy korán korán fel kell kelni, de mindenképpen találkozni akartatok vele. Hát képzeljétek el, de én is így voltam vele, amikor Péter apostol utódja, a Ferenc pápa járt itt Magyarországon, hogy én is ezt érezhettem, amit Simon érzett, mikor először találkozott Jézussal, hogy nekem feltétlenül találkoznom kell vele. És azt mondtam, képzeljétek el, hogy ha a Kossuth téren már hajnal 3-tól kell ott ülnöm vagy állnom, én akkor is szeretném látni Ferenc pápát, az akkori szentatyát. És hát így is történt, mert oda vittem a kis székemet, hogy várjam Ferenc pápát, és várjam a vele való találkozást, ami sajnos nem jött létre, mert nem láthattam őt akkor közelről. A tömeg közepére kerültünk, és így nem találkozhattam személyesen vele, de számomra is ez a találkozás, vagy az, hogy ott lehettem azon a szent misén, ez egy kicsit nekem is azt jutotta eszembe, hogy bizonyára Simon is ennyire siethetett, hogy Jézussal találkozzon. Nekem ugye nem jött össze ez a személyes találkozás Péter apostol utódjával, a Szentatyával, de Simonnak valami egészen különleges kapcsolata alakult ki Jézussal. Nézzük, hogy hogyan történt ez. Ahogy én mondtam nektek, hogy a mester már az első pillanatban tudta, hogy kivételes emberrel találkozott, amikor Simonnal találkozott. Honnan lehetett ezt tudni? Hogy írja le János evangélista, Miri?
Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá. Te Simon vagy János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Az új név Kéfa, Péter azt jelenti, kőszikla. Jézus az első pillanatban tudta, hogy olyan ember áll előtte, akire lehet építeni.
Kialakult Jézus tanítványi köre, és Péter lett a vezetője. Péter képes volt arra, hogy a legkülönfélébb helyzetekben is a többiek szóvivője legyen. Amikor Jézus megkérdezte, ti mit mondtok, ki vagyok, Péter azt mondta, amit soha még élő ember ilyen gyönyörűen nem tudott megfogalmazni, elmondta azt, hogy kicsoda Jézus valójában, és egy igazi hitvallást tett arról, hogy kicsoda Krisztus. Mi volt ez a mondat, Tiffany?
Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki megértette, hogy kicsoda valójában Jézus, a mester, azonnal felismerte, ez nem emberi bölcsesség, ebben a férfiban Isten különös kegyelme működik. Később is sokszor adódott olyan helyzet, mikor Péter szólt a többiek nevében. Az utolsó vacsorán, illetve pünköstkor azért volt képes erre, mert igent mondott Isten kegyelméért. Személyes hitte teljes összhangban volt Jézussal.
Jézus Péter tette meg az egyház fejévé, sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az egyháza csak akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. A történelem bizonyítja, hogy mindazok a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a péteri sziklától, darabokra estek szét. Hálásnak kell lennünk azért, hogy Jézus Péter apostolt kiválasztotta, hogy Péter apostol ezt a feladatot elvállalta, és hogy azóta is, gyerekek, most már több mint 260 pápája volt a katolikus egyháznak Péter apostol óta, és minden pápa azt teszi, amit Péter apostol tett a kezdetben, hogy őrzi a katolikus egyház egységét. Ő az, aki itt a pásztorként vezeti a keresztény népet, ő az a pásztor, akire Jézus rábízta az egyházát. És ő az, aki Rómából ugye irányítja az egész katolikus világot, és tudjátok jól, hogy nem olyan régen volt az, amikor új pápát választottunk. Ki volt az a pápa, aki jelenleg vezeti a katolikus egyházat?
14. Leó pápa.
Hát akkor hittanóránk végén imádkozzunk a papi hivatásokért, imádkozzunk az egyházi szolgálatban élő emberekért, imádkozzunk a Szentatyáért, 14. Leó pápáért, és imádkozzunk minden keresztény emberért, hogy ez az egység, amit Krisztus akarata szerint megvalósuljon a világban, törekedjünk arra, hogy az egységet képviselhessük mi is, ott, ahol vagyunk, és abban, amit teszünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra. Ezután 1 órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melynek mai adásában Szabó József, Miskolc Diós Gyűri plébános beszél a hitelességről. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Gronda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
János így fogadta a hozzátódulókat: teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét. Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok, Ábrahám az atyánk. Mondom nektek, ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani. Olvasom a Máté evangéliumban. Megtérés. Igent mondok Isten szólítására, aki szeret és felém tárja kezét. Bűnbánat? Harcba szállok önzésemmel, gyávosságommal, mindazzal, ami akadályt gördít Isten és én közém. Megtérés. Isten felé fordulok, és bizalommal fogadom az ő közeledését, érdeklődését irántam. Bűnbánat. Légy tökéletes, mint a te mennyei atyád is tökéletes. Egy ilyen program erőfeszítést kíván. Mi a bűn? Meggyilkolt ember, kirabolt ház, földúlt család, arcul ütött szülő, kizsákmányolt munkás, meggyalázott, megerőszakolt nő, letagadott tartozás, elmulasztott kötelesség, vagyis az erkölcsi rend megsértése. A Biblia ismer egy speciális bűnt is, a közeledő Isten visszautasítását. Vállat vonok, nem érdekel, hidegen hagy Isten gyermeki elhivatottságom. Az evangéliumi ifjú viselkedik így, azt mondja, a parancsokat nem szegtem meg gyermekkorom óta. Erre Jézus fölvillantja előtte a többlet hivatást, de azt nem vállalja, hátat fordít. Jézust megszégyeníti, elszomorítja. Megszakadt köztük minden. Annyi bizonyos, az atya-gyermek kapcsolat helyébe visszaáll az úr és szolga rideg viszonya. Sokszor azt hittem, Uram, hogy kialakult már bennem a te szellemed, szilárdan állok lábamon, számíthatsz rám. És akkor valami váratlan kellemetlenség, károsodás, megszégyenítés miatt egyszerre kérdésessé vált bennem minden, mint Péternek Kaifás udvarán egy asszony vitriolos nyelve miatt. Ezért sohasem fogok így imádkozni, köszönöm, hogy nem vagyok olyan ember, mint a többiek. Ennél sokkal szerényebben fog hangzani imádságom. Köszönöm, Uram, hogy nem kerültem olyan helyzetbe, mint annyian, akik meginoktak.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,